Bajko Attila a Székelyföldet, a Székelyfalut, a Székelyvilágot, monda és hitvilágot, szokásokat mutatja be nekünk. Azt a társadalmat és életformát, amely még ugyan ott van, de már olyannyira átalakulóban, hogy az egykor élő szokások, falusi életforma, millió, a maga természetes mozzanataival, formájával sok helyütt alig-alig tapasztalható. Bajko Attila értéket kíván menteni a maga módján és eszközeivel. Azt a környezetet kívánja megőrizni és közvetíteni, amelyet ő nagyszülei, dédszülei révén még megtapasztalt, és amely egykoron létformája volt a székely embernek. A kétkezi munka, a szokások, a hittel átitatott mindennapi cselekvések egykori formájukban már eltűnőben vannak. Pedig csak a lényeget, a hitet kellene megőrizni. Bajko Attila szimbólumainak kíséretében tűnik elő a képeken a templom, tornyával, környezetével, a ráboruló hatalmas égbolttal és az eredendő fénnyel, akár a napsugarával. Visszavisszatérő tárgyak, amelyek ennek a világnak a tartozékai. A képek motívumrendszere ugyanakkor az egyetemes felé is hajlik, hisz a saját tájegységünk jellegzetességének hit motívumként sem biztos, hogy kizárólag a miénk. Bajko Attila elsősorban fára dolgozik, jelenleg. Ezeknek a munkáknak a technikai gazdagsága és kivitelezése elsősorban a fa adottságaival társítható a legkönnyebben. Ugyanakkor hordozóként is izgalmasnak bizonyulnak. A képeknek ugyanis nem csak a világa különleges, hanem a technikai megoldások. A színhasználat és gazdag anyaghasználat révén egyenként kelnek életre a munkák. A képek patinája, barnás színárnyalata összhangban áll azzal az archaikus, letűnő világgal, amelyet megjeleníteni hivatottak. A barnák ezerféle árnyalata támasztja alá a mondanivalót, ugyanakkor a jól elhelyezett aranyfüst vagy az aranynak az árnyalatai méltóságot kölcsönöznek, bearanyozzák és az örökké valóságba emelik ezt a világot. Bajko Attila következetesen fejlesztette technikáját, alakította szimbólumrendszerét, találta meg a hangját. Az emberek jelenleg eltűntek a képekről, noha valaha ott voltak. Portrék, groteszk figurák révén. Most ennek a tűnő világnak csupán a láthatatlan alakítói, lábnyomuk révén képviselik azt a közeget, amelyet az alkotó részleteibe menően lépésről lépésre igyekszik megőrizni. A színek mélysége azonban nem csak a barnák árnyalataival izgalmas ezeken a munkákon, hanem a mélykékek, türkizek méltóságos uralma révén is. Az egyéni módon alkalmazott dekorativitás egyetlen képnek sem megy a kárára. Izgalmas csurgatásokkal, vastaga becsetvonásokkal, jól elhelyezett szimbolikus utalásokkal ízlelgetjük az elénk tárt világot. Bajko Attila díszlettervezőként is keresi kenyerét a temesvári bábszínháznál. Különleges árnyképei ezen a kiállításon nem láthatók, de azok ennek a naív gyermeki világnak a hozadékai. A következő beszélgetésben ezekről is szó lesz, illetve alkotói módszerről, mondani való fontosságáról. Azt hiszem rétegenként bújik elő a grafikus és a festő is belőled ezeken a képeken, hiszen egyik kép sem idomul és illeszkedik szépen a síkba. Tehát rendkívül összetettek ezek. Hogy jutsz el idáig?
Elsősorban az anyag öröme, hogyha egy kicsit vissza akarok menni oda, ahol a régiek járkáltak, hogy ugye a mesterség és a koncepció kéz a kézbe járt valamikor. Most már kezd a koncepció erősödni, és a mesterséget elkezdjük felejteni. Mivel kétkezi munkát, mint férfi, szeretem űzni minden téren, úgy fát faragni, mint agyakő, mindenhez hozzányúlok, a metszeteket szerettem nagyon csinálni, a részkarctól elkezdve a kolográfiáig. És hát mind felhalmozódik, festett bútort is csináltam szórakozásból, régi képeket antikoltam, rendbe raktam, és minden anyag egy új eszközű elméletileg. Mind a szakácsnak is nem elég, hogy legyen egy jó kése és egy födője, lehet, hogy kellő pár fűszer vagy kis egzotikus világot, hogyha meglát, lehet, hogy nem veszi át teljesen, de pár dolgot beépít a saját receptjébe, ugyanígy van a képzőművészettel. Szerintem minél több tudásod van, annál több eszközhöz tudsz nyúlni, annál több esélyed van kifejezni magadat. Meg ugyanakkor, hogyha egy kis laboratóriumod van, ugye akkor mindegyik kísérlet egy meglepetést okoz számodra is, ha jó a meglepetés vagy a végeredmény, akkor örömet okoz neked elsősorban, nem unalmas az életed. Elméletileg nagyon sok mindennel fel van szerelve a műtelem, de sokszor egy kis dolog, például egy fát kirhagytam, amikor alapoztam az esőbe, és megkopogtatta az eső, és azok a kis kráterek annyira megtetszettek, hogy utána már kialakítottam mindenféle szerszámot, meg eszközt, amivel egy műesőt tudjak csinálni, vagy elérjem ugyanazt a hatást, amit a természet adna, vagy kicsit többet, vagy kontrolláltabban az egészet.
Hogyan tudod egyensúlyban tartani hát magad is ilyenkor alkotás közben, hiszen dekoratívak is, ellenben a mondani valójuk is megfelelőképpen mély tud lenni ezeknek a képeknek, és hogy a túl díszítettség csapdájába se essél esetleg.
Van, mikor átcsúszunk a túl díszítettség csapdájába, nem probléma. Általában ez az antik végső simítás rajta, ami egy ilyen szíria aszfaltos, kicsit összehangolja a képeket, örökké ebbe bízok, hogy van, mikor papagáj színekkel kezdem, de tudom, hogy hova jutok el, és a barnával elhallgattatom az egész üvöltöző szint, és lesz egy harmónia. Ugyanúgy, mint gyerekkoromban néztem, déd nagyapám épített egy órát, és szép kékre lemázolta, és kicsi festmény volt rajta, és egy kicsi réz, és egy kicsi mindes. Ha akkor csinálta volna, lehet, hogy nem tetszett volna, de mi már ott volt az a 20 év, vagy 40 év, vagy 50 év füstje rajta, egészen jól nézett ki, és egy harmonikus világ lett ebből a, lehet, hogy egy kicsit nyers világból. Szerintem az idő sok mindent megnyugtat. Hát gondoljunk csak a görög szobrokra, amelyek ki voltak pingálva. Most egy hófehér márványt látunk, lehet, hogy annak szeme volt festve, meg egy nippel vetekedő gicsességhez is juthattak egy adott pillanatban. És akkor ugyanígy a munkáimban is próbálok, hogy a sokból aztán keveset csinálni. Felépítesz valamit, és elhallgattatod, vagy lerombolod.
Milyen út vezetett ide, hogy ennyire sajátosan, egyénien fejezzed ki magad?
Még most is több utam van szerintem, mert teljesen más, mikor kirakok 10 lapot is, és száll egy csettel, egy tussal neki megyek, vagy teljesen mások az árnyékképeim, és teljesen más ez a világ, ahol a textúrák uralkodnak, a textúrák verekednek, veszekednek, és végül is kiegyeznek a végére szerintem. Itt pigmenseket használok, serlakot, hegyi krétát, csonttenyvet, repesztem őket, porcelán repesztéstől egészen vaskos, durva repedésekig, és ezekkel mind játszok. Hogyha megengedjük magunknak, hogy egy kicsit eljátszodjunk a dolgokkal, akkor adják magukat. De természetesen a mondani valók azok súlyosak, azok mindennyünket, ugye ezek az energiák nyomnak úgy tévéből, mint a hétköznapokból, és azért szeretek visszamenni a régi világba, mert eszembe jut a gyerekkorom, eszembe jut az a szépség, amit dédnagypámnak a házában láttam, hogy minden bútordarab méves volt, ha még egy méh kaptár volt, az is meg volt dolgozva a méheknek, ő kézzel kiverte részből a lép készítőt, vagy a centrifuga, az mindegyiknek volt egy személyisége, nem a boltból megvett. Ugyanezért szeretek, hogy nem elmegyek a boltba, és megveszek 10 vásznat, és hazamegyek, és akkor leköpködöm akrillalőköt, és kicsit megdolgozom is, hanem azt akarom, hogy annak a falemeznek, vagy annak a vásznak, amit én feszítek, annak legyen egy kicsivel több. Nem csak minősége, hanem minél többet dolgoz egy dolgon, annál nemesebb lehet, ugyanakkor el is fáraszthatod.
Hogyan emeled be a régi világot? Tehát mi az, amit te fontosnak tartasz, hogy megmaradjon? Jó, látjuk itt a képen, tehát ott van a székelyfalú a templomával, a kopjafák.
Például ez is egy szimbólumvilág, ugye, mert hogyha beutazol egy autóból Székelyföldön, látsz 30 templom tornyot, mindegyik egyformának tűnik, ellenben nekem mindegyik templom toronynak van egy kis egyénisége, és minden faluról tudom, hogy itt van a Tatárdomb, ugye Güdücön, vagy Szárhegyen, vagy mindegyik falunak megvan a meséje, és akkor ezt próbáltam abban a sorozatban is, hogy minden falunak megvan a sajátos csipkéje, a sajátos templom. Távolról ugye egyformák, de mikor kicsit beközelítesz, nagyító alá teszed, akkor kibontakozik egy másik világ. Ott van az életfa is, ami orba szájba van használva, és annak is megpróbálom egy új oldalát megkapni, egy domból kijön egy új rügy, és két fél körből egy új egészet alakít, összecsúszolódik két fél gömb, és addig csiszolódik, még egy új harmónia keletkezik. Úgy van a házasságban is, vagy saját magaddal is harcolsz, közben megvan a jobbik, a rosszabbik fele. Ha lehet így ennyire leegyszerűsíteni a dolgokat, de sokkal komplexebb természetesen ezek a témavilág, vagy a szárnyak is. Szerintem mindenkinek megvan a szárnyuk, csak használni kell. Csak visszamész a gyerekkorodba, és ugyan egyszerűen venni a dolgokat, ahogy gyerekkorodban voltak, ugyanúgy örvendeni a kicsi dolgoknak, és akkor már is szárnyat bontasz szerintem.
A szárny az végigvonul nagyon-nagyon sok képen.
Vagy 3-4 kiállítás, hol van egy szelekció, és egy kicsit lehet, hogy több szárny lett, mint de hogyha odafigyelsz, akkor megvan különbsége. Mindegyik szárnyas képnek teljesen más mondani valója van.
Meg a kulcsjuknak?
Egy átjutás egy másik dimenzióba, hogyha veszel erőt magadon, akkor be tudsz nézni a dolgok mögé, akkor megtudod, mi van az ajtó mögött. Van az a sorozat például ott a bőrkönyvek, meg templomok, meg kazetták, mennyezett kazetták, azok is sorozatjai, egy napló. Valamikor gyerekkoromban, hogy a könyveken keresztül utaztunk, Verne Gyulától elkezdve Jókai Mórig, és mindenütt körbejártuk a félvilágot velük. Később aztán most már, hál' Istennek, mi is eljutunk azokra a helyekre, vagy művtörténetet tanultál, most már látod, ugye most elmész Barcelonába élőben, látod Gaudit, amit amikor csak álmodni mertél. Ahogy fejlődtünk, mi is az utazások realitássá válnak, de ugyanakkor lehet, hogy bizonyos dolgok sokkal szebbek voltak a könyv által utazni. Nem kellett repülőt se, jegyet se vásárolni, nem volt gyúródás se, és sokkal többet láttál lehet, mint ha elmész fizikailag valahova. Próbálok játszani ezekkel a gondolatokkal is, és egy végleges munkába ezt egy sűríteni egyszer-egyszer.
Ami különösen izgalmas, az a falusi templom, amely megjelenik, mindig az egésszel, az egyetemes egésszel valahogyan, mintha az ráborulna, mintha része lenne tényleg ennek a nagy egésznek, nem az dominál, pedig az a lényeg.
Az egészből növik ki magát. Én csak arra gondolom, amikor mesélték a nagyszüleim és dédszüleim, például Gyergyódi Tróba a templomot a borszéki csorgókból gyűjtötték össze, mindegyik székely megtöltötte a hordóját borvízzel alatta, és nem elkötötten betette a közösbe. Vagy mindegyik falu másképp nőtte ki a tornyát, de a földből kaparták ki végül is, ha úgy vesszük a legtöbben, nem? Vannak azok a rokolyadombok, hogy amint a székely szoknyán a csíkok ugyanúgy meg vannak szántva, szerintem ezek a dolgok mind összefüggnek. Mikor elkezdtem ezt a sorozatot, nem is tudtam, nem is gondoltam erre, de most már ott van a Tesla energia, amit az egész levélbe körbevész, és azt mondják, hogy az ilyen magas tornyok ennek is szolgáltak, hogy beszívták ezeket az energiákat. A két világháború között a Zeppelinek idejében használták ezt az energiát. Tehát van, aki tudatosan, van, aki tudatlanul, de ezeket a tudásokat valahogy átvették az emberek. Mikor tudásként, mikor szokásként, ott van a mindennapunkban, nem jó elfelejteni őket, mert biztos, hogy veszítünk valamit, hogyha nem figyelünk ezekre a kis dolgokra.
De tudatosan használod, vagy óhatatlanul jön elő valahonnan, és kerül a képbe?
Természetesen, hogy ott a bőröm alatt ugye beszívtam ezt minden vasárnap nagymamám, ugye egy szent napot elment, mikor a kicsi templom, minden a nagy templomba, de másokban tudatosítani ezt, tehát nagyon fontos dolog, keresem valahogy ezt. Gyerekeknek tanítottam egy kis kurzust, és akkor próbáltam beszélni, hogy a kihatása mindenkinek, hogy egy nagy reflektorai beteszed a legkisebbik ujjadat, egy centiből egy 5 méteres árnyék lesz, ugyanígy van ezekkel a dolgokkal is, hogy milyen fényt adunk, vagy beterítjük a világot fényjel, vagy beárnyékoljuk a világot fényjel. Vannak ilyenek is, hogy ugye a Holdon ott a templom árnyéka van, mikor jót csinált, van, mikor rosszat csinált a vallás például a kultúránkban. Eltűnt a róvásírás, egy csomó tudás eltűnt, bejövén ez a kultúra, de ugyanakkor nyertünk más dolgokat. Mindenki azt az oldalát nézi, melyiket akarja, a jót vagy a rosszat. Én próbálom a jó oldalát keresni, de azért tudom a másikat is.
Mennyire keveredik valóban akár a vallás, akár a mondavilág, akár a különböző vallások vagy hitek ezeken a képeken?
Hát keverednek. Abban a pillanatban van egy képem, ott egy életfának egy másik megjelenítése, ahol egy lapiból indul ki, és a lapiba egyre mindegy fraktál, egyre mélyebben és mélyebben meg be a mintába. Indonéziában is lehet esetleg, hogy nekik is van életfájuk, és teljesen másképp nézett ki, de a szimbolisztika és amit mondani akarnak, az kb. Ugyanoda vezet ki. És valahol ezek a gyökerek, amit magunkénknek hiszünk, mindenkinek a gyökerek valahol a föld alatt szerintem találkoznak, ugyanúgy, mint az erdőben. Egy külön fákot látunk, de szerintem, ahogy az fák kommunikálnak, meg a gombák, meg minden kommunikál, ugyanúgy a kultúrák is kommunikálnak valott a föld alatt, úgyhogy ezt nem szabad ignorálni, szerintem ez szemmel kell tartani. Ha elmentem Kazasztánba, és bementem egy jurtába, pont ugyanaz szőnyeg volt, mint nagyanyámnak a régi házban a falon, tehát vörös, fekete, fehér minták hasonlít. A pénztárcájukra rá volt nyomva egy életfaszerűség, ami a székely kapum, ami bánságba elvittem, ugyanaz a minta jelenik meg, ugyanaz a spirál, ugyanaz a tulipán, ugyanaz a fordulat, tehát félreismerhetőségig találnak a dolgok, tehát ezt nem lehet most magadénak nevelni. Hiába mondjuk, hogy a mi hagyományunk az nagyon szép, de az univerzális, a világ örökségnek lehet, hogy a részei vagyunk, de nem vagyunk egyedül benne, akik ugyanazt hiszük, vagy ugyanoda találtunk el.
Színek használata mitől függ? Mondtad, hogy ezt a kicsit patinás, kicsit archaikust próbálod azért, de hiszen itt vannak meghatározó színek, amelyek viszont hihetetlenül élnek a képen. Miért pont ez a barnás tónus, és akkor miért van a másik oldalon ez a színes világ?
Próbálok ilyen naturpigmenseket, az erőt, mert végül is az életteli van erővel, hogyha hagyjuk, akkor radiál. Próbálom ezt az erős kéket, ugye, ami egy azurkék, de ugyanakkor zafírkék, szeretem nagyon ezeket a tört, a zöld és a kék határát is nagyon szeretem, de ugyanakkor a fülcíneket, a barna okkerből szeretem, mikor átvinni a vörösbe, a narancsba, mert végül is ott van a föld, a vér keveredése, úgy a magyarság, mint a székelyföld, mindenütt ott van, ugye a régi zászló is nem egy kék sárga volt, vagy kék arany, hanem egy fekete vörös zászló volt, ami azt mondták, hogy a vérünk és a földünk keveredése a zászlónk. Tehát ez a szín erő szerintem az ott kell legyen az életben, hogy a sok hétköznap között, ha nincs egy kis szín, akkor nincs értelme az egész hétköznapi sorozatnak, hogyha nem tudjuk a grafikonban egy csúcsot nem tudunk kiemelni.
És ez az aranyozás, amelyet beleviszel, meg az erőteljes fémes csillogás olykor ugyancsak valamilyen erőt támaszt alá?
Erőt is, meg ugyanakkor ugye hát a glória, az aranyfüst örökké azt mondták, hogy az Istenek fénye rajtunk meg csillant. Ezért is használok egy tört aranyt, nem aranyozok soha teljesen, mint a barokk arany, hogy az úgy szépen egy bólé földre tették, alabástromkővel felcsiszolták, ismerem azt a technikát, tudnám csinálni, de én inkább összetöröm az aranyat, csak itt-ott csillanjon meg, tehát egy kopott arany, akkor szép valami, ha nincs túlzásba vive, és hogyha patinás dolgok pont attól szépek, hogy nem egy lefújt kertet látunk, hanem 18 réteg festék egyik a másik, ahol kivillan sokkal szebb szerintem a szemnek. Ugyanígy az aranyat is csak itt-ott csillantom meg, hogy látszódjon, hogy van súlya, komoly dologról van szó, nem csak földi dolgokról beszélgetünk itten, hanem más világba próbálok átcsalni az embereket. A másik, amit szeretek az aranyban, hogy ahány napnak, ahány periódusában látod, annyi féleképpen csillantja meg a képet. Egy esti gyenge fényben csak ő él, és a többi sötétben, a nappali fényben szinte elveszik a többi szín között, tehát szeretem ezt a huncutságot, hogy mikor megmutassa magát, mikor kevésbé, és ugyanakkor a képnek a központját is ezáltal változtatja teljesen meg a hangulatát is. Na, a súlypontokat átrendezi. És ez szép játék, tehát magától él, mikor a nap végig megy jobbról balra a szobán, akkor 8 óra alatt 8 képet láthatunk.
Épp azt beszéltük, hogy ezeket a képeket valóban a fény élteti. Kell nekik a fény, amikor születnek, akkor kipróbálod, hogy különböző fényhatásokkal hogyan élnek?
Miután befejezem, majd nagy probléma, általában lereprózni szinte lehetetlen. Van egy sötét sarkam, ahol ott le tudom fényképezni annál, hogy becsillanjon, de sokszor hiányzik az az erő, amit ha kiteszek egy full napfénybe, ottan teljesen más erőköt látok. Akkor van, mikor egy képet elviszek három különböző fényviszonyba, és úgy fényképezem le, és általában sose vagyok elégedett, mert teljesen mást mond mindegyik kép, tehát az egészségét nem adja vissza.
Miért kezdtél el igen sűrűn fára dolgozni? Tehát vannak vászonképeid, de a fa az, ami ez esetben dominál. Tehát mitől más az, hogyha az alap a fa?
Sokkal több hozzáértés kell, hogy egy fát kontrollál, egy fa, egy élő dolog, ugye az, hogyha nem értesz hozzá, lehet, hogy ledobja a munkádat egy pár év múlva. Már is van egy ilyen fejetke hajtjál előtte, ugyanúgy, mint a ló és a kutya között, ugye, hogy a kutya hasegbe rúgott háromszor is vissza, és megnyalja a kezét, a lónál a harmadik szó már lehet, hogy többet nem lesztek egy életre, elveszted a barátságát. A fával is egy kicsit így van, hogy ha nem adod meg a tiszteleted, ő se adja meg visszafelé, kell építeni rá. De sokkal többet elhord magán. Több réteget megengedi, hogy bekarcoljak, visszavágjak, rátegyek, levegyek róla, amíg a vászon nem egy szilárd felület, lehet, hogy megviseli, hogyha túl sokat pakolsz rá, akkor lehet bereped, lehet ledobja. Neki is megvannak a ficás oldalai, de jobban bízok a fába valamilyen szempontból. Csak arra gondolok, hogy ott vannak a fatáblaképek, vagy ott vannak a szarkofágok, amelyik több száz évtől ezer évig futnak vissza, és még állják ma is a helyüket.
A fát hol szerzed, hol találod meg, keresed, különleges fa kell, hogy legyen? Milyen fa ez?
Több irány van ott is. Ugye a régi bútor elemektől elkezdve, amikor szárítóból is veszek fát, sokféleképpen van. Minél nagyobb méretű fa, annál ficásabb, minél kisebb, annál könnyebben. De vannak új fák is, mint az MDF, vagy ezek a dolgok, ahol már kontrollálva van, és akkor ezek a préselt egy más kategória, ahol tudod, hogy bízhatsz benne, hogy ez nem fog megvetemetni, vagy nem fog annyira rosszalkodni, mint egy fenyő. A juharfa sokkal csendesebb, az már nem rosszalkodik, nincs bok benne, nem dobja magát.
Hogyan alakul a kép munka közben, menet közben? Mennyire állsz neki úgy, hogy konkrétan tudod, mit akarsz, és mennyire teljes mértékben változhat akár a befejezéséig?
Vannak ilyen sorozatok, mikor egyik kép szüli a másikát, és akkor az segít, hogy valonnan van egy kiinduló pontod, és akkörül forogsz. De van, mikor nekifogsz egy új dolognak, és akkor hagyod az anyagot együtt dolgozni veled, megvan egy ötlet, legtöbbször természetesen, de van, mikor az anyag kezdi el a munkát, és akkor azt folytatod ötletté. A sorrend változó szerintem.
Milyen színek vannak a te műtermedben elsősorban? Tehát a barnának hogy jön ki ez a sok-sok árnyalata?
Ez a barnák ott születtek, amikor nagyon sok metszetet készítettem, és ugye ott a fémlemezt le kell kend, le kell véd a sav ellen, és akkor ott használtam ezeket a szíriaszfaltot, meg a bitumenek, ennek a keveredéseit, ott láttam, hogy mennyire szép, mikor egy rézremezt lekensz egy barnával, akkor rész kicsillan alulla, de mégse templomtető vagy cigányház, hanem igenis egy nemes dolog, ami még nemesebbé válik ezáltal, és ott pattanhatott ki bennem ez a patinázási ötlet, szantikolás. De aztán festék, minden van biztos nálam, mindenféle fajta. Örökké kipróbálom az újat, és nem csak a régekkel, megvannak a pigmenseim, de azért van, mikor hozzányúlok egy akrilhoz is, vagy nincsenek ilyen dolgok, hogy most ehhez nem matatok, vagy mindent kipróbálok, mert végül is nem lehet tudni, hogy mi mit hoz ki, vagy vannak olyan témák, ahol tényleg szükség van rá.
Tehát gyakorlatilag minden egyes munkafolyamat egyfajta kísérletezés is?
Van bejáratott technikák is, de sokszor mondom, ezáltal magamat örvendeztetem elsősorban, hogy új dolgot próbálok ki.
Az anyagok, amiket használsz, még a képeken, oda kerül a csipke, oda kerülnek ilyen kicsi fémlemezek, ilyen dekorációs elemek, az is tartozéka annak a világnak, amit mutatsz?
Igen, tartozéka, sőt, szerintem azok a lenyomatai, mint a kőben, mikor meglátunk egy csigát, amelyik több millió éves foszilla, nem? Ezek is olyan dolgok, amik ma holnap el fognak tűnni szerintem. Az ágyszíléről a csipke, ami nagyanyámról leszettem és felteszem egy képre, az biztos, hogy 10 vagy 100 év múlva nem lesz már ilyen kézzel vert csipke. Ez múzeumi tárgy lesz. Azok a fémelemek, amit a zsindelyek helyére a házra felszerelek, az már ugye a zsindely lassan alakul át, nem sokára egy napenergia központú világban, biztos a cserepek is azok lesznek, fotocellás cserepek lesznek, ez már csak időkérdése.
Nosztalgia ez a részedről, vagy értékmegőrzés, vagy emlékeid kivetítése?
Emlékeim kivetítése is, de ugyanakkor fel szeretném hívni a figyelmet, hogy bizonyos értékeket nem szabad elveszíteni. Már csak ha fáról beszélünk is, amikor dédnagyapámnak vagy nagyapámnak az természetes volt, hogy mikor a hold fogyás van, akkor alszik a fa, akkor kell kivágni, és akkor nem reped. Ezt az emberek, szuper építészek nem tudják manapság, és kivágják a fát, és szeletekre vágják, és ezt ragasszák újra, helyett, hogy csak azt a fát egy jó periódusba vágták volna ki, és akkor felállíthatod, és nem repedesze. Tehát sokszor elkomplikáljuk az egyszerű dolgokat, és elfelejtve az egyszerű dolgokat, elkomplikáljuk az életünket, és az energiát elhasználjuk potyára, mert nem figyelünk, vagy ne beszéljünk a kovászról, amit most jöttünk rá, hogy megint, hogy használjuk a kovászt. Ugye az embereknek 30%-a gluténérzékeny, akkor leszünk bejött, hogy a kovász az megoldja a glutén problémát. De persze van sokkal komplexebb, mint pedig nem lehet ennyire leegyszerűsíteni, de ha mindenben egy kicsit emlékezünk és megőrizzünk, lehet, hogy 30 év múlva, mire én húzom fel a figyelmet, újra divatba jön.
Van egy szelete a munkáidnak, ami most nincs kirakva, ezek az árnyrajzok, árnyképek. Ezeknek mi a története? Hogyan jutottál el ehhez a kifejezési formához?
Ugyanúgy a metszeteket, mikor készítettem, akkor ugye, hogy fehér embereket képezél, feketével le kellett védjed a fémfelületet fekete aszfalttal, és akkor így a savba, amikor láttam, hogy visszatükröznek ezek a fekete alakok, nagyon tetszettek. Mikor elkezdtem festeni őket, ilyen maradék fákra voltak ilyen holt idei, mint a színházban, díszletet tervezek, vagy voltak ilyen idők, amikor nem tudsz nagy dolgot csinálni, és akkor beteszel egy hátizsákba egy pár fa darabot, és bárhol mindegy meditáció leülsz, eléveszel a kis tust, kinyitod a kupakot és az ecsetkédet, és akkor megfestesz egy ilyen képet, és olyan, mintha a világ kicsit megszűnik körülötted, mint ahogy gyerekkorodban rajzolgattál, úgy festettem őket. Örökké beszélünk a fekete lyukról, meg most Svájcban ugye a fekete elemet keresik, és akkor gondolkoztam, mi ennek az ellentétje, hát a fehér lyuk, tehát egy fehér, egy fény előtt mi is sötétek vagyunk, ugye, hogyha ellenfénybe állunk, ezáltal letisztulunk, mert nem látszanak lehet se a pattanásunk, se a fejünkön, amit tudom én, hanem a nagy forma látszik, tehát letisztult. Egy fényben letisztul az ember, ugyanezek a mesék is szintén gyerekkorra vagy a népmesékre vetítenek vissza, arra próbálnak oda visszavinni. Mindenki bizonyos periódusban úgy érezte, hogy egy tökéletes harmóniában van a világgal, a nagyszüleivel, az állatokkal, és ezt a világot próbálom újra kivetíteni ezekre a képekre, hogy emlékezzünk, hogy van ez, és el lehet ugyanúgy érni, ahogy akkor elértük. Ez nem egy tűnő dolog, csak tőlünk függ, hogy meg akarjuk-e fogni megint, vagy elszaladunk mellette.
De ez viszont nem egy könnyed mese világnak, vagy gyerekvilágnak a tartozéka, akár ha így nézed, hanem egy picit azért komolyabb.
Komolyabb, de azért próbálom az idillt a komoly dolgokkal ötvözni, mert volt mikor ilyen tolszemmel, nagyon sok munka befektetéssel groteszk képeket próbáltam az embereknek tükröt állítani, és az embereknek nagyon nem tetszett ez a tükör. Végül is, amit akarok mondani, az eljusson az emberekhez, és akkor ugyanezt megrajzoltam lovakkal, akkor már a két ló közötti kapcsolat az már nem tűnt olyan durvának az embernek, ugye, mert nem magát látta, hanem két lovat. Pedig ott is az emberekről beszéltem, és akkor rájöttem, hogy na még egyet lehet finomítani ennek, hogy egy más réteg is megértse, hogy miről van szó a művészetemben, és meg mit akarok mondani. Lehet, hogy akkor jött ez a világba egy kicsit, ami úgy elsőre lehet, hogy egy könnyedébb, vagy egy emészthető világ, de azért ott van a mélységeiben, rétegeiben, alsó rétegeiben ott van az a mondani való, mint ezekben a képekben is valahol megvan a rokonsága. Ugyanígy azok is patinázottak, meg repesztéses alapúak, vagy valamit csak próbálok beleszűni ott is, ami az enyém is, amit által szeretnék adni.
Gondolsz az emberre valóban? Tehát hogyan gondolsz rá a nézőre, aki majd nézi a képeidet?
Hagyom inkább a hátsó agyamat, hogy ő betegye abba a kisi mérlegbe, hogy most mennyi az annyi, de szeretem látni, hogy az emberek hogy reagálnak a képekre, és minél több kejtást csinálsz, minél több emberre beszélsz a képeidre, annál jobban kezded érezni, hogy hol van az a határ, ami emészthető, és mégis azért súlyosabb dolgokat is le tudja nyelni, a galuskát ugye mindenki, mert ezek a dolgok mindannyiunkat érítenek, lehet, hogy én mondom el, de mindegyikünkben ott vannak, mindegyik megvívja a saját csatáját, a viaskodások ott vannak mindenkiben, nem csak nekem vannak álmatlan éjszakáim, mikor a gyerekeimre gondolok, hogy na 20 év múlva milyen világot fognak megélni lehet, vagy ezek mind ott vannak a levegőben, az éterben, szerintem ezt nem lehet kikerülni.
Hogyan tervezel, vagy hogyan alkotsz, amikor díszletet kell készítened? Tehát ott azért csak vannak kötöttségek. Itt a magad ura vagy, ott nem igazán. Ezt hogyan tudod egyeztetni? Mennyire tudod belevinni magad még azért?
Próbálom, de kemény harc ugye ottan. Az is mentem elsősorban a Bábszínházba, mert dolgoztam nagy színházba is, fotóztam, meg díszletet is csináltam, de ott túl nagyok voltak a harcok. Úgy éreztem, hogy a rendező tényleg Isten ottan, és elég kevés beleszólásod van. És akkor úgy képzeltem, hogy a Bábszínházba ugye a színészt is én alkotom sokszor, nem csak a díszletet, de ott is már lassan át kell szivárogni a bábos világba is, már a padló színészek és a padló rendezők jönnek át, akik azt akarják, hogy színész legyen elő, minél többet, inkább kosztümöt kérnek báb helyett, pedig a bábnak egy teljesen más varázsa van. Na, megy a harc azért ott is rendesen, igen. Próbálom, ahol lehet, és van egy kis rés, ott átütöm, és beteszem a saját nyomomat és a mondani valómat, ahol meg nem hagyják, ott meg muszáj fejet hajtani. Az elején nehéz volt megszokni, hogy nem csak a rendező, hanem több szűrőn megy által az ötleted, és van, mikor megközelíti az eredeti gondolatot, van, mikor teljesen eltávolodik, és muszáj elfogad, mert egy csapatba dolgozol, ott már nem egy individuális dolog van, nem egy egyedül harcol egy lovag a sárkány ellen, hanem egy hadsereg, egy nagyobb hadsereg ellen, ugye. És akkor ott része vagy a gépezetnek. Van, mikor sérelmekkel, van, mikor örömökkel, mindegy, de amikor van egy ilyen bemutató, akkor valahogy az ember úgy letisztul, újra születik. Minden alkotásnak megvan az öröme, és minden alkotásnak a végén egy más öröm születik. Nem mindegyiket mondhatom, hogy teljesen zenyémnek érzem, de van egy pár kedvenc gyerekem azért ott is.
Hogyan él benned ez? Te látod magadon azt, hogy vannak korszakaid, vannak érdeklődéseid, hogy most errefele irányulok, most arrafele? Vagy hogy mi az, amit éppen meg szeretnék mutatni a világból? Ezek úgy elkülönülnek?
Elkülönülnek, de ugyanakkor van, mikor egybe is folyik. Mit tudom, ha elmegyek ilyen alkotótáborokba, és van egy ilyen csendesebb periódus, akkor megint eléveszem a tus rajzot, vagy az ecset rajzot, és azt csak ott csinálom, és nem is nagyon szoktam bemutatni őket. Kicsit úgy félreteszem mappába, mint várom azt az időt, mikor eljön az ő idejük is, vagy megértésre kerülnek, vagy egyszerűen csak meg akarom mutatni. Ja, minden saját naplóm, azt nem mutatom senkinek, vagy nagyon ritkán csak. De ezek a korszakok szerintem az életettől is függnek, mert teljesen más volt a liceumi élet, más volt az egyetemi élet, aztán megjött a család, színház, befolyásolják szerintem ezeket a dolgokat. Meg ahogy fejlődsz, ahogy az érdeklődési központjaid kinyílnak, meg a tudásaid, akkor természetesen, hogy mindegy mágnes húzza jobbra-bajra az agyadat és az inspirációdat. De sok témához visszanyúlok. Olyan is van, hogy 10 évig vére teszek egy témát, és ugyanúgy visszakanyarodok oda hozzá, mert érzem, hogy ott még van mit bányászni.